Giovannia után. Portrésorozat zenészek. Balaton, Orchestra Luna, CPG, Európa Kiadó, Control, Flash, és még sorolhatnám. Ezek a zenekarok adták a kulturális hátterét sokaknak, akiknek nem tetszett a rendszer a 80-as években. Kerényi György vagyok, a Szabad Európa új podcast sorozatában a rendszerváltást megelőző és a közvetlenül azt követő évek alternatív zenei kultúrájának meghatározó arcaival ülök mikrofon elé. Kíváncsi vagyok arra, hogyan ment tovább a személyes életük és a művészi karrierjük abból a zenei szub vagy alterkultúrából és abból a rendszerből, amelyben elindultak. Betagozódás és kiilleszkedés, megélhetési kényszerek és kábítószer, zenei karrier vagy pályaelhagyás, börtön, buddhizmus és összhangzattan. Ezekről lesz szó hétről hétre. És persze korok, generációk, hangulatok és elnyomások összehasonlításáról a 12 portréban, 12 részben. Riporteri szaktudásom szűkössége miatt a sorozatban csak zenészek, azon belül is csak főleg úgynevezett rockzenészek beszélnek. Így kimarad a képzőművészet és a film, a népzene, a jazz és az úgynevezett kortárzene is, pedig például a 180-as csoport, vagy az Amadinda, Dress Mihály, vagy Éri Péter, vagy Vető János fontos alkotók voltak és maradtak azóta is. Beszélgető társaim nagy része, ha nem is mindegyikük, ma is jelen van a kultúrában. Hogy hogyan érezték magukat Nirvániában a 80-as évek Magyarországán, elmondták a színpadról. Óvatosan ugyan, hiszen többen közülük megélhetésükben kötődnek az államhoz, de most arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan érzik magukat ma Magyarországon. Keressék tehát keddenként a Szabad Európa honlapján a Nirvánia új podcast epizódját. Most Dr. Flash-t, vagyis Barcs Miklóst, a Flash zenekar alapítóját kérdezem, aki a 80-as évek vége óta máig berregteti láncfűrészét a színpadon. Figyelmeztetem a hallgatóinkat, hogy a művész és műfaja a punk sajátosságai miatt a káromkodások viszonylag sűrűek lesznek a következő beszélgetésben. Tehát Barcs Miklós, a Flash együttes vezetője következik. Mikor érezted a legjobban magad Magyarországon?
Hát az bizony a rendszerváltozás idején volt, amikor végül is az egyik lefutott társadalmi formából az Oregon keresztül átment egy újba, és akkor volt egy teljesen egy ilyen nulla érzés, ha egy ilyen vonalon nézzük az egészet, tehát a korlátlan szabadság érzése, minden szempontból a hatalom nélküliség érzése volt akkor az a kor. Ez szerintem reprodukálhatatlan, szóval akkor ez volt a levegőbe. És kész, szóval az volt, hogy rendőrök nem mertek köszönni se nem, hogy igazoltatni, mert hatalom nélküliség volt, anarchizmus a felső fokon ért egy rövid ideig. Aztán lassan beállt az új rendszer, kezdte észrevenni az ember, hogy hoppá, nincs egy vasam se, mindjárt éhen halok, meg minden bajom van, és akkor el kellett menni szépen dolgozni.
Mikor kezdtél dolgozni?
Hát olyan 99 vagy 2000.
Addig állandó meló nélkül kivírtad?
Hát igen, igen. Hát csináltuk ezt a filmet, amit szintén nem fizettek, semmit nem fizettek meg. Hát ez ahogy most szokás.
De akkor miből éltél? Szüleid hát, támogatta?
Nem, hanem ilyen alkalmi munkákból, meg valahogy mindig kiszorítottam annyi ilyen minimál pénzt, valahogy ezt csináltam, azt csináltam. Ablaktisztítás, régebben voltam figuráns is, de ilyen, szóval ez a rendszeres melóm nem volt, mindig annyit dolgozgattam valamiket, már nem is tudom miket, hogy takarítás sok, vagy valami, hogy mindig ez a de annyira minimálon éltem, hogy az így beszorított egy ilyen sarokba, érted?
Nyilatkoztad is, hogy ez a rúpótlanság azért igen, nem, az tartósan nem olyan jó. De ilyen lejmos is voltál?
Nem, nem. Azt valahogy, mindig valahogy hál' Isten sikerült elkerülni.
Teljes, hogyha a rendszerváltás volt a legjobb szakasza a te életednek is, mire lenne szerinted szükséged most, hogy úgy érezd magad?
Hát elsősorban ezt az elitet úgy, ahogy van, brutálisan bármilyen erőszakos eszközzel eltakarítani. Itt most hadd nem mondjam meg, hogy milyen különböző erőszakos...
Színpadon halljuk.
Színpadon hallható. Ez eddig lehet, hogy azért, mert ebben a korban élünk, és nem éltünk mondjuk a kiegyezés utáni brutál korrupt korszakban, az is elég brutál korrupt volt, arról másról nagy fennéjázóan a fődisznó. Ezt kéne valahogy kiküszöbösszal, hogy egy kicsit a szabadság felé nyitni, mert most ez ellentétes irányba mozog a társadalom. Az antiszabadság felé, nem tudom, hogy lehet ez.
A társadalom is, vagy csak a hatalom?
A hatalom, és a hatalomnak a súlyos propagandista eszközeivel sajnos a társadalom is propaganda hat.
Te hogyan keveredtél a punk zenéhez, és hogyan keveredtél a színpadra? A zenekarod, a Flash, az 89-ben alakult.
Igen, hát előtte végül is ilyen Búzsmisiék,
Vígmihály,
Jenőék, URH koncertek, hát az első Balaton URH koncert az ott volt a Kulik Gyula téri pszichiátriai nappali klinikán, ahol a Gerevics doktor föntartott egy ilyen kis kísérleti, nem tudom, mint ilyen kísérleti...
Nappali szanatórium.
Igen, ahol ilyen kísérleti bárányok voltunk, hogy ott lehetett aludni, bulizni, kiállításokat csinálni, és a doktor úr meg belőlünk írta a deviánsokból, meg a addikt arcokból a disszertációját. Neki is jó volt a dolog.
És ott volt...
Igen, ott kezdődött.
81-ben azt hiszem a első URH koncert.
Igen, URH Balaton volt, emlékszem, még az akkori nagyon súlyos csajom le is nyúlta az egész bevételt.
És hogy keveredtél te magad a színpadra?
Hát az később alakítottunk egy együttest a Cserne Lacival, aki szintén Kulik Gyula téri ember.
Az ő bátyja volt a Cserne István, aki szintén pszichiáter volt.
Igen, a igen. Lackó, és aki a Laci aztán öngyilkos
lett. Ismertem, igen,
Lackót. Akkor a Szamosfalvi Albertel, meg a Micánkával, aki később a...
Pigmisi feleség.
Igen. Egy Embersport nevű együttes, és volt egy koncertünk az Icarus Műfázba, a kezdő, aztán valahogy átalakult az egész, én is félig nem lettek új koncertek, Laci öngyilkos lett, én is így félig meddig kiszálltam, vagy kiszállítottak belőle, azt már nem is tudom. Na mindegy, és akkor, mikor disszidált az Ali, akkor átadta a zsiráfnak a stafétabotot, és akkor én ott, mint ilyen kis vagy a koncertek előtt, vagy utána volt egy számom, és akkor az Urbán Mariannal le Fekete Fény című kis alkotás, de egyébként írtam még egy szöveget a Embersportba, amit így elénekeltek, de azt nélkülem, én meg egy gitárral lekísértem egy dalocskát, megtalálható a drflash.hu-n. A kis patak mentén békés a táj, erdei tisztáson szarvas legel, messze a fák közt lángol az erdő, az idilt a gicsen csak ez rontja el. Így kezdő.
Csodálatos.
Testeddel Jehova rendelkezik, léted automatikus, úszkálsz a fajod gyűrűjében, és te vagy pontosan az a típus. Ezt már antiszemitának is mondták, de én ezt tagadom, mert ez nem az.
Te is neked a punk volt a ilyen meghatározó zenei irányzatod, vagy más zenék voltak inkább?
Hát ilyen Iggy Pop-ot nagyon bírtam, Lou Reed-el, szóval onnan indultam.
De az ilyen artisztikusabb az.
Hát igen, ilyen artisztikusabb, de az
bár
is egy punk.
Bár a Rock'n'Roll Animal a Lou Reed-től az.
Hát azt szerettem a legjobban, azt a lemezt egyébként, szóval az volt a kedvencem. Az meg is volt lemezen. Az volt, szóval, hogy inkább ezt a punkos, ezt az Iggy Pop is egy punkös volt, ha azt veszük. Szóval én ezeket bírtam inkább, nem a Bowie-t meg ezt a vonalat. És akkor utána kezdtem így hallgatni, hogy ilyen Sex Pistols, meg mit, ilyenek Ramones, meg ilyenek léteznek a világban. Nem volt itt szó ilyen átnyergelésekről, meg ilyenek, hanem Imero nevű első gitárossal, aki most halt meg ősszel, vele megalapítottuk a Flash-t, és akkor az ilyen kifejezetten nagyon brutális junkie zenekar volt, szóval mindenki drogon élt, aki ottan körül. Nem csak mi, hanem ott körülöttünk is a népek, akik voltak.
Könyvében Tom Waitsnek szerepel ez a mondat, hogy aki nem elég bátor ahhoz, hogy szembenézzen a drogokkal, az előbb-utóbb a valósághoz menekül. Hogyan látod most a drogokat?
Ezt rosszul vagy rosszul fordították, vagy rosszul gondolta a dolgét. Mert hogy a drogokkal is lehet a valóságot látni, sőt, még egy tágabb változatát is, ami szintén maga a valóság, csak egy ilyen a drogokkal kitágított látványa, amiből több dolgot lehet esetleg fölfogni. Én mindig is a valóságot úgy éreztem, hogy azt tanulmányozgatom a legsúlyosabb, legsötétebb drogos élményeim között is.
Szúrtál is?
Igen.
Sokáig?
Hát, hál' Isten, ilyen mák, ópium volt, de mindig ősszel leálltam, a mások rátértek a főzött mákra, a mákfejekből, hát az undorítónak tartottam, szóval mindig valahogy meg tudtam egy határt tartani, hogy nem merültem bele, például, mit tudom én, ott laktak egy pecóba ilyen budaörsi máker gyerekek, máktársok, és akkor a kádban nem volt leeresztve a víz kb. 5 éve, és ilyen kurva nagy férgek úszkáltak a kádba, mert ott laktak. Szóval eddig a szintig valahogy soha nem sikerült lemélyedni.
Nehéz volt lejönned a kemény drogokról?
Hát nem volt könnyű, de valahogy nekem van egy ilyen szerencsés tulajdonságom, hogy nem a kitartás meg a akaraterő, hanem hogy megunom ezeket a drogabúzust például. Ugyanaz mindig ismétlődik, belövöd magad naponta, jó van, és akkor mi van? Van még valami? Nincs. Hát akkor így abba hagyja az ember. Szóval a dohányzás is így hagytam abba. Az alkohol meg megpróbál.
Sok ismerősünk fulladt bele a hányásába.
Hát, pia több embert elvitt végül is, mint a drog.
Igen.
Az is kemény. Az láthatatlan nap, mert ott bemész a közértbe, az ilyen napi szinten az egy ilyen társadalmilag elfogadott drog, de ugyanolyan brutális. Hát azért, mert legális, sokkal nagyobb a pusztítása az emberek között.
Visszatérve arra a kulturális közegbe, amiben éltél, milyen szerepe volt akkor szerinted az életünkben a kultúrának, ennek a típusú kultúrának, és milyen most?
Magyarországon nem lehet egzisztálni profi zenészként, ha meg akarod tartani a dolgaidat, mert egyrészt nem élsz meg belőle, másrészt meg elkezdik megmondani, hogy mit csináljál, érted? Ezért szoktam mondani a Flash-re, hogy hát basszus, ez egy hobbi zenekar, rá mindenki a saját életét éli, abból van a pénze, akármennyi, de abból nem élne meg, érted? És ha meg elkezdenénk arra hajtani, hogy abból éljünk meg, akkor olyan lennénk, mint az a rendkívül büdösre változott tankcsapda vagy a nagy feró, amik már úgy bűzlenek, mint egy darab szar, érted? Ezért.
Amikor mondjuk egy kicsit így konszolidáltabb életed is lett, vagy arán elkezdtél rendesen dolgozni, azért akkor is a valóság sűrejét választottad, mert hogy szociális munkás vagy. Hol dolgozol, és mivel foglalkozol?
Egy utógondozóba vagyok, gondozom már, vagy 20-valahány éve, mindjárt nyugdíjba megyek decemberben.
Akkor elég alulról látod a társadalmat.
Hát nem? Igen, és nagyon jó például, hogy ott vannak olyan haverjaim, például az egyiket elvittem a Rákóczi téri koncertnapra, és csak úgy csodál, ilyen helyen még nem volt, a kis ilyen kis dundi cigánygyerek, a Gyurika, hiperkommunikatív, rávigyorog valakire, és az egyből szeretni kezdi, és az így nézett, így ilyen kitágult szemekkel, hogy ilyen is van, és ez kurva jó érzés volt nekem, hogy egy ilyen szintű embernek, akinek tényleg a anyja, apja leszarta meg minden ilyen, mi mentettük ki ilyen leszedő cigány leszedő emberek kezeiből ott az intézményben, hogy na ide ne gyere be elkérni a fizetését, meg ilyen. És eljött velem, és azóta is mondja, hogy mikor lesz, megint jönne. Már kétszer elvittem. Nekem ez is jó, hogy teljesen más szegmensei a társadalomnak, hiába van a Rákóczi téren, az már mégse a Teleki tér, meg mégse a alsó, nem tudom, Mocsolád, cigányzsákfalú, de hogy egy ilyen, hogy ezeket ütköztetni, meg megmutatni például a Gyurikának, hogy ilyen is létezik, érted? És direkt vittem el, szóval jó dolognak tartom.
És tudsz kapcsolódni most nem feltétlenül ezekhez a nagyon populáris, mint én rádióban hallható zenékhez, hanem a jobbakhoz, ehhez a mai zenei világhoz?
Nem.
Hát hol vesztetted el a fonalat?
Én ezt az új neopunkot is bírom, nem tudom, ki hallott róla például a Van egy nagyon jó kis kedvenc együttesem, a Buzi kisfiúk, például tessék, 25 éves arcok. Én nem akadtam le, én soha nem voltam rajta a populáris kultúrán. Jó, akkor rajta voltam gyerekkoromban, amikor a Kreténz Tánccal Fesztivált nézték az apámék, és akkor velük néztem, akkor nyilván néztem, hogy mi a jó anyjuk ez, de én utána soha ez a mainstream szarba én soha nem is voltam benne, ha ezt veszük, nem, hogy kiestem belőle.
Hogyan tagozódott ez az alterkultúra a 80-as, 90-es években? Tehát mondjuk a fiatal művészek klubjába ahova jártál, vagy más?
Ez pont olyan ilyen elit kultúra volt, pont ilyen Andy Warhol másolat, szerűség, hogy ez a végül is ilyen gazdag arcok csinálták, akiknek volt pénze villanygitárra, ahogy például a Kovács Kati énekli, hogy ha egy rock'n'rollert kaphatnék, egész nap rolleréznék. De a rock'n'roller nagyon drága, bazd meg, és nem kapni a mi köcsög lepattant utcánkba, énekli Kovács Katalin 68-ba vagy mikor, érted? Szóval ez abszolút, ez így működik, hogy az FMK az egy ilyen nagyon összetartó, ahol én is ilyen kültag voltam a csóróságommal is. Ez egy ilyen elitista festők, művészek, izék. Mondjuk így veszed, akkor a bizottság is az volt, azt én azt becsülöm
de
a
azt
legtöbb.
De azt meg nagyon szereted.
Azt becsülöm a legtöbb rá, amikor voltam Prágában egy ideig több haverom volt, mint Pesten, mert először kimentem a katonaság elől, aztán már hobbiból szinte ott csöveztem, kurva sok haverom volt.
80-as években?
Igen, 80-as évek elején. És akkor van a Plastic People együttes, azokat nagyon bírtam, azt a Zappa, meg mindenkik nagyon bírtam. És azoktól hoztam átcsempészett szalagot, azt átnyomtam a bizottságéknak, azt föl is használták, szóval abszolút így fordításokkal mindennel, szóval ilyen kis izé voltam, ilyen messenger csávó basszus egy Prágából egy időbe.
És mikor lettél belsőkörös ebbe a kultúrába?
Soha, szerintem. Hát megalakítottuk az embersportot, de az is totál kívülálló volt, hát ilyen pszichiátriai klinikás arcok, meg minden.
Na jó, de hát azért mégiscsak a Sziget záró koncertje voltatok éveken.
Mégiscsak
belső kör, nem?
Aztán hírnévre vergődött a Flash, itt tartunk.
Borzalmas lehetett megélni. De nem bírtad, hogy szintet léptetek? Hogy kultzenekar lettetek?
Hát igen, de hál' Isten, szóval ennek szóval nyilatkozgattam, nem tudom mikor, 5-6 éve, hogy mi nem akartunk híresek lenni soha, szóval nem, ez így el is volt tolva mindig is, hogy mi milyen ismertek vagyunk, igen, vagy ilyenek.
A magyar rendszerváltás ott bicsaklott meg, amikor Barcs Miki megvette az első Rolls-Royce-át.
Igen. De ott nagyon. Hát soha nem volt ebből pénz, hát na mindegy. Te a Sziget, mikor elkezdtünk a Tilosba koncertezni, a Tilos az Ába, és ott lettünk végül is kultzenekar. Ott már így tényleg ilyen szétes, akkori énemet látom, egy ilyen szétesett, drós állatság, de mégis valami, a szövegeim is, meg a zene is így mégis egybe volt.
Akkor még szúrtál?
Is. Uh-huh. Is. Volt, hogy igen, volt, hogy nem.
Szóval azért ezek a 90-es években én is többször végighallgattalak a Sziget utolsó napjának, utolsó koncertje, általában hajnali 4-5 körül adtátok, ezek legendás koncertek voltak, ahogy te mondtad, egy elvonós négyeshez illőek. De hogyan kerültetek oda, miközben már akkor is erősen szidalmaztad a szerinted elüzleti esedett fesztivált?
Valahogy véletlenül csúsztunk még abban az időben, mikor még nem voltak sátrak, és a szabad ég alatt nyomtuk, vagy kétszer.
Akkor még szerintem Diák-sziget volt meg.
Igen.
Pepsi-sziget
az első kettőn talán nem játszottunk a harmad. És teljesen, hát ez a Flash, basszuk oda a legvégére. Kitép, jó. És akkor mi csináltunk egy olyan napfelkelte koncertet, a legutolsó napon, hogy mindenkinek leesett a pofája, ezt egy apró kis rövid szubnovellámban a doktorfest.hu-n megörökítettem. Ott állt a Mühl, a Kongó.
Ott álltam a Müller Péter mellett a közönségben, nem
egy. És akkor így egy pár évig még, vagy négy évig mi voltunk az utolsók, és akkor így fogta és lenyúlta, hogy hát ő a nagy színpadon is van, meg ővé az út, és máig hangsúlyozza, hogy ők zárták a Szigetet. Nem tudom, ez miért olyan fontos, mert nekünk kurvára jó van, akkor játszunk az utolsó előtti napon, ki nem szarja le, érted?
De már ott se játszhatom.
Már hát, hol? Már kurva rég nem. Hát már kurva rég kiszórtak minket onnan már.
Hol tudtok fellépni?
Hát most megint ilyen olyan hangulat van, mint a Kádár korszakban, csak még kreténebben. Voltunk a Gólyába most legutóbb, de hát oda még legalább 5-10 milliót kéne költeni a hangizére. A keverő elhúzott, tudod, nincs bekapcsolva a mikrofon, meg ilyen, mi van, bazd meg, hát mi már egy hír, világhírű profi zenekar, így bánnak velünk. Ilyen furcsa, hogy most akkor hol jár? Tudod, három hollóba is akartam játszani, hát szerintem nem lesz semmi belőle.
Szóval akkor hol tudtok fölni? Múltkor valamilyen tüntetésnél léptetek fel, nem?
Igen, pont a három holló előtt a kutyapárt elzárta másodszor a hidat, és mi voltunk az utolsók, és ott akkor meglengettem a lánchűrészt, és szokásos kivégzős szidalmaimat megeresztettem a NER felé, úgyhogy az akkor végre tudtunk ott játszani 3-4 számot, érted? De ott is mi hoztuk a cuccot, szóval semmi nem volt leszervezve. Korai, vagy nem korai, ilyen középkádárkor, amikor semmi nem volt, érted?
Elindul a vállamról a rakéta, a parlament kupoláját besza, a sok patkány mind ott szaladt kifelé, egyenest a vérre szomjas nép elé. Te egy ilyen brutálisan elitellenes csávó vagy.
Hát igen, mert ez szörnyű nézni, érted, én azért látom, mi a szegénység, meg a mély szegénység, meg tudom. És szörnyű nézni ezt az álparlamentet, meg ezt az egész politikai haszonszerzésnek ezt az egész ribillióját. Szóval, hát ha rajtam múlna, akkor egy fegyveres felkelés, és ezt az egészet lefejezni úgy, ahogy van.
Neked lett volna, lehetőséget kompromisszumot kötni? Vagy nem is jutottál el?
Eszembe nem jutott soha, meg nem is jutott. Aki meghallgatott egy pár számot, annak se jutott már utána eszébe szerintem, hogy itt lehet kereskedni valamit.
És nem csak a zene életedben, hanem az életed más területein.
Én 50 évesen leraktam a szocmocot, a Vezlin, a öreg szakállas, hogy hívják?
Iványi.
Az Iványinak a főiskoláján 50 évesen, úgyhogy hogy legyen azért valami minimál ilyen pénzem, meg nyugdíjam, aztán ennyi. Hát én nem keresek semmiféle ilyen kontaktot senkivel.
Az hogyan dőlt el szerinted, hogy abból a közegből, ahol éltél és alkottál, hogy ki az, aki belefulladt a hányásába, kiből lett egy küszködő kisember, és kinek lettek útjai magasabbra?
A milliárdosokra gondolsz, rohadjanak meg. Ez mind a kezdőlöket, már ahogy a világhoz hozzáállsz, ez arról szól, érted? Meg akarsz gazdagodni, ráhajtasz, mint a gép, és meggazdagodsz, mert csak arra hajtasz, érted? És ezzel kompromitálod is magadat mások előtt. Érted, én itt vagyok, a fogaimra meg semmire nem telik egy kurva pénz, semmi, és akkor nincs egy ilyen volt haver, kurva nagy haver, egy milliárdos szaraki főjön, hogy akarsz még koncertezni? Itt van egy kis lé, csináltasd meg a fogaidat, bazd meg. Azt hiszed, föltűnik valaki? Nem. Ezek általában megjátszák a szegényt, meg a koldust. Ismerek egy pár ilyen férget, nehogy azt hitt, hogy nem. Ismerek olyat, hogy a saját fiának nem ad pénzt a rohadt milliárdos. Rohadjon meg mind, bazd meg.
Úgyhogy a rendszerváltás korú énethez képest sok mindent látsz másképp?
Hát nem másképp, ugyanúgy látom szerintem, csak másképp folynak a dolgok. Nekem úgy érzem, hogy nem változott nagyon a látásmódom. Én nem tudom, ilyen 16-7 éves koromtól már ilyen anarchista verzióba láttam a világot, máig úgy látom, és kész. Én nem is tudok, meg nem is akarok ezen változtatni.
80-as évek, 90-es években ugye egy nagyon erős határvonal volt az alterebb és a mainstream zene meg kultúra között. Még nem is csak Kovács Katalinnak itt mondtál, de mondjuk az LGT, vagy mi. Igen. És az a kultúra, amiben mi, vagy te nőttél föl. Ez most is megvan, vagy a net, meg a YouTube világ korában ez már oldódik? Tehát van még olyan típusú kultúra?
Igen, szóval ez érdekes, hogy most a mainstreamnek is van egy olyan, például ezek a vidéki rapperek, tudod, AK-46, vagy mi a szar, hogy kurva nagy közönségük van, de a kultúrelit az kurvára nem engedi be őket a mainstreambe, meg a nagy köztudatba, hanem vidéken csinálnak ilyen kurva nagy koncerteket rengeteg fiatallal, érted? Ez már egy ilyen töredezettség, érted? Tehát én mondjuk a punk vonalat bírom most is, mert vannak fiatal punkok, meg van ez a Rock and Roll 666 nevű haver csapat, akik tényleg olyan zenéket hoznak be, ami engem érdekel, érted? De ez a mainstream rap, meg ezek, ez most már az elit kultúra, az még mindig iszonyúan fogja azt, hogy mit enged a rádióba, még mindig, már megint totálisan, mert ez a új orbánista verzió, ez még jobban ráhajt arra, hogy kiszűrjön, kiválasszon olyan dolgokat, ami csak neki tetszik, érted?
Ez a fajta direkt politizálás, amit te csinálsz, mindig is csináltál a szövegeiddel, ez már akkor sem volt annyira jellemző, amikor az Európa Kiadó, URH-ig is, és a többi voltak, vagy a Pajorék.
Igen, ők kiszálltak az egész, hogy a politikából az minket nem zavar, nem érdekel, az egy ilyen, de a valóság itt jön közbe, hogy közben én elszállhatok bármitől, de ott van egy köcsög szabolcsi cigányfalú, zsákfalú, és ott nem hordják ki a gyerekeket, mert éheznek, bazd meg, érted? Szóval aki ezzel nem törődik, az...
Most mutogat.
Igen.
Harcs Miki most mutogat. A zene szerepe megváltozott, meg a jelentősége az életedben?
Végül is nem. Végül is a flash-t azt addig csinálom, amíg tudom, aztán figyelj, minden koncert lehet az utolsó, engem úgy nem. Azért érdekel, meg idegesít, hogy mi van, de belenyugodnék, ha mondjuk a múltkori kéthetes, háromhetes izé lenne az utolsó, akkor ez van.
Szerinted van valami, amit elszúrt ez a generáció abban, hogy az ország most ott van, ahogy mondod, mint a középkádárkorban?
Hát szerintem ilyen, hogy a generáció az eleve nem tud valamit elszúrni az én véleményem szerint, mert az egy közegben él, és a közegben egzisztálna. Szóval azt nem lehet elszúrni, érted? Nincs olyan, hogy 50 ezer ember elszúr valamit, vagy 150, mert abba kell élnie, ez nem így működik, hogy elszúrják.
Azok, akik hatalmon vannak, vagy akár ellenzékben is vannak, hogy azoknak egy jelentős része azon a kultúrán nőtt fel, aminek te az egyik szereplője voltál. Hát, azokra a koncertekre jártak, akkor ezek szerint olyan nagy hatása nem lehetett.
Hát ez megint csak az előbbihez kapcsolódik, hogy meg akarsz gazdagodni, politizálni akarsz. Tessék, és akkor ezt csinálta, és ezzel elhagyott maga mögött mindent, érted? Mint a Szarbán is, hogy elhagyta a liberális ényét, a mindent elhagyott azért, hogy ott pöfeszkedhesse, mint egy óriási béka, érted? Szóval ezt ugyanígy le lehet tükrözni mindenkire végül is, hogy ki mit akart magával, érted? Mit akart? Meggazdagodni, vagy van, aki kísérletezik ilyen zenészek, hogy kurvára meggazdagodtak, és tolják orba szájba a fost meg a szart, ami ilyen felszínes, kit érdekel, érted? Már nem hiteles. A hitelessége az kész.
Van valami, amit úgy nagyon bánsz az életedben?
Hát, ez most ilyen családi őrület lenne, nem tudom,
akkor
hogy...
Akkor hogyha nem akarok itt timpistáskodni.
Hát nem annyira, hogy mit tudom, én elmentem ilyen erdészetibe közben, meg nekem jobb lett volna valami gimnáziumban mondjuk filozófiát tanulnom, de a családom, meg az akkori énem is így deromantikus, biológus, erdész, 14 éves korom Sopron 18-ig, szóval ott aztán végképp elvadult anarchista vált belőlem, úgyhogy...
De elég pozitívan nyilatkoztál például az ottani tanáraidról.
Igen, hát...
Szóval nem volt egy ilyen nyomasztó élményed, nem? Vagy igen?
Hát az első két év az olyan volt, mintha 14 évesen. Mint az Ótliknak ilyen hadapród iskola 14 évesen, érted? Szóval ilyen börtön. Hát eleve a Volt megyei börtönben volt a kollégium, börtönsztárnak is nevezték. Érted? Hát persze, aztán megszokja az ember, meg minden, de hát most visszanézve inkább valami laza gimnáziumba tanultam volna olyan dolgokat, amik érdekelnek. Érted? Ez volt a törés, na.
Ott Sopronban kerültél ilyen közeli meghitt viszonyba a Láncfűrésszel, ami koncertjeinek
az igen, ott megtanultam fát dönteni, fát aprítani vele.
Mi a fadöntésnek a lényege? Mire kell figyelni?
Hogy ne dönts rá senkire.
Oké, de ez, hogy éket vágsz az egyik
felé. Ékvágás, és akkor hátulról az ék mögé vágsz, és de úgy kiszámítod, hogy kb. Merre dől, abba aztán kidől. Érted? De nem egy nagy izé. Hát most is van ez a nagyon jó kis huszkvárna láncfűrészem, nagyon régi, még semmi digitális nincs benne, 71 köbcentis a hozzáértőknek. És van egy haverom, aki a csajával vett a Börzsönyben egy izét, egy delket, ami totál erdő, és azt kitisztítottam például láncfűrésszel, ilyen bedőlt fákat kivagdostam, úgyhogy tudom kezelni.
Egy praktikus ember.
Igen, a láncfűrész az én hangszerem, ha úgy vesszük.
Sűrűn írsz dalokat, vagy ez hogyan? Vagy ez hogyan?
Évente, öt évente, ahogy csak úgy megérik valami, azt jön.
De úgy leülsz, hogy akkor most írok?
Nem, hanem így összejönnek ilyen mondatok, dühösségek, félmondatok, és akkor egyszer leülök, azt leírom.
És akkor beviszed a többiek elé, és akkor alá teszed.
Igen, most is a legújabb Szarbán című szám, az pont készítés alatt van. Mi is a címe, milyen Vőfépánk című slágerünk, az most már 90%-ban kész van.
Azért azok a szövegek, amiket te írtál, azok így politikai korrektség szempontjából, mondjuk a nőkkel, vagy a melegekkel kapcsolatban, azok most azért sok sebből véreznének, nem?
Hát, figyelj, ez a PC dolog, ez érdekes, hogy a Putyin meg kínai diktatúra felfogásnak az amerikai szélsőséges PC feminizmus az egy ilyen ellenpontja. Ha egy egyenesen megnézzük. Na, ő dolguk, kritizáljanak, érted?
Nincs olyan érzésed, hogy most már ilyet nem írnék le, mint a leszbikusokról, mint mondjuk, amit leírtam?
Hé, leszbika!
Erre a számodra gondolom. Szóval, nincs ilyen érzésed?
Hogy... Nincs. Igen? Szerintem ezt ugyanúgy leírnám, hogyha valami felidegesítene. Ugyanúgy.
Szóval de nincs bajod a nőkkel, meg
nincs, abszolút. Abszolút, hát a leszbikus haver társaság az abszolút most is nagy bulikra szoktunk járni, szóval abszolút ők is elismerik a munkásságomat.
Szóval akkor nem lehet a pályaívetben kirajzolni különböző szakaszokat, amit majd a monográfusok százai fognak 50 év múlva elemezni?
Hál' Istennek, remélem, hogy nem.
Barcs Mikivel, a Flash zenekar alapítójával beszélgettem a Szabad Európa új podcast sorozata a Nirvánia után második részében. Egy hét múlva Németh Vova következik, akit legtöbben a Kultikus Klubba Tilos Azá vezetőjéként ismernek, de a Tilos Rádiótól a zeneünnepéig sok minden köthető még hozzá. Kerényi Györgyöt hallották, várom önöket a következő Post Nirvánia podcasttal.